Kedves kollégám megérkezett, akiket kötelességem bemutatni. Cafrangok alapján először a doktor úrral kellene kezdeni, de mivel nem ő a gyakorlat vezetőjük, ezért mondom, hogy Szmerk András tanár urat ismerjék meg. Ő lesz az, aki majd a gyakorlatokat tartani fogja. Szintén a D-épületen, nagyjából az én szobámmal szemben található meg. Nem csak a magyar, hanem én úgy tudom, egy német kurzus is indult. Most a németesek itt ülnek, vagy nem? Nincsenek már itt, jó? Tehát azt a kurzust is ő fogja tartani. A másik kolléga pedig csak látogatóba jött hozzánk, dr. Fekete Robertet, hadd mutassam be, hát ővele is gyakran fognak majd találkozni, az informatika oktatáson belül szinte egészen biztos. Szeretettel köszöntelek benneteket. Mostantól kezdve és mosolyogva mondta nekem a Robert, hogy hát ha itt kamera van, akkor nyilvánvalóan nem leszel olyan szabadszájú bizonyos dolgokat tekintve. Tényleg nem, és utána ezt át is fogom azért nézni. Néha el szokott kapni a hív, na nem csúnya beszédre, hanem úgy oda-oda szoktam mondogatni olyan dolgoknak, ami nem tetszik, de így közel a 62 évhez már az ember sok mindent tapasztalt. 18 év egyetemi tanács, szenátusnak hívják most tagság, meg 9-valahány év karitanács tagság, ilyen-olyan bizottságok, meg stb. Után az embernek vannak kialakult nézetei az egyetemmel kapcsolatban. Én nagyon büszke vagyok a műegyetemre, tehát itt félreértés ne essék, de belülről látva azért a dolgokat, önök is nagyon hamar tapasztalni fogják, hogy hát ugye néha a dudára megy a gőz, ahelyett, hogy a gépeket hajtanánk vele. Ez volt régen a cucilizmusban is, ugye minden a reklám, a PR. Most már legalább ott tartunk, hogy itt nem egy deszkára rátéve kell a projektorról vetíteni, hanem már van egy felszerelt projektor. Itt, ez egy kari kezelésű terem, ezért van a zárása is ennek. Én nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő időkben még a függönyöket is, a sötétítést is meg fogják oldani. Tulajdonképpen önök itt több generációt építész szemmel nézve fognak itt látni majd a műegyetemen. A K-épület a legrégebbi, illetve még ennél is régebbi a CH, tehát ami a Gellért térre néz. Itt egy kicsit a 1800-as évek vége, az 1900-es évek eleje, 1903 és 5 között adták át ezeket az épületeket. Hát azóta azért történt némi felújítás és változtatás, de a színvonal az fokozatosan süllyed az épülettel együtt, a D része ennek, vagy a déli része, ha úgy tetszik, most már nem tudom, én legalább 15 centivel van mélyebben, mint az eredeti szint. Ez a felső rész sziklákon áll még, a Gellért-hegynek a kifutásán, a másik meg a Lágymányosi iszapon, úgyhogy hát ott most is dolgoznak és javítgatnak, rengeteg pénzt költöttek már rá, hogy az épület ne süllyedjen tovább, mert ugye világörökség része meg egyebek. Ha kilépnek ebből a teritoriumból, tehát hogy a fizikai épület, a könyvtár épület, és a többi. A könyvtár épületre felhívom a figyelmüket, hogy majd vessenek oda azért egy pillantást a nagy teremre. Ez volt Magyarországon, Franciaország, Párizs után az első úgynevezett vasbeton héj. Hát most már nem az a vasbeton héj van, mert nem volt jól kihorgonyozva a falakhoz, ezt is felújították, de ez egy műszaki csoda volt. Tehát Párizsban, amikor ezt kitalálták, alkalmazták, nagyon gyorsan átkerült ide egy műegyetemi tanár révén, és hát itt is ezt használták. Szép nagyon a könyvtárépület. Sokan kápolnának, templomnak nézik kívülről. Ha kilépnek a Bertalan utcán, délfele a kapun, akkor átkerülnek egy olyan területre, ami tulajdonképpen régebben dominánsan a gépészeké volt, tehát ott van egyébként a D-épület is, meg az R-épület is. Ezek a, mi úgy mondjuk, hogy Sztálin barokk, tehát ugye a 50-es évek vége, 60-as évek, 70-es évek elejéig befejeződő építési szakasz, az E-épület ennek az egyik legérdekesebb példája, ez egy 11 emeletes épület. Akkor érték el a Goldman menzát és az Egri József utcát, és akkor jön a villamos, a híd, a stb., és onnan átléphetnek akkor a 21. századba, mert az I-épület és mellette a Q. Vajon kik találták ki ezt a két elnevezést? Tippelhetnek, és kik ülnek benne? Ugye így együtt I meg Q, mert I már volt korábban is, az a villamoskar. Hát érték, I, villamoskar. Meg hát az informatikusok természetesen, most aztán végképp az informatika és a közgazdaságtan vette birtokába, így az IQ együtt, tehát ők jelentik. Nehogy azt higgyék, hogy önök csak iparosok, mint gépészkari növendékek, meg részben villamoskari növendékek. Ránk ezt gyakran mondják egyébként a Duna túlsó oldaláról is, ugye az ELTE-ről, hogy hát ez igazából nem egy tudomány, amit mi csinálunk, ez ipar. Ezzel együtt előfordul, volt ilyen nem egy már, hogy végzett fizikus, szilárdtest fizikus beült mechatronikásnak, BSC-snek ide, amikor kiderült egy ilyen, majd elmondom az évközi feladatokat, hogy mi kapcsán derült ez ki, hogy itt szerényen meghúzták magukat. Hát ez ma az illető Amerikában van már, és kutatással foglalkozik, de ez azzal függ össze, hogy hát oké, hogy az ember érti a fizikai alaptörvényeket, csak például a szenzortechnikában az se baj, hogyha valaki géprajzot tud olvasni. És akkor most ez megint olyan, hogy majd úgyis ki fogom nyesni, amikor a végső állapota lesz ennek a bizonyos honlapra fölkerülő dolognak, mert elég sok feszültség van amúgy is a villamos és a gépészmérnöki kar között önök miatt. Tudjuk, elérkeztünk a mai évben odáig, a mai felvételi után, hogy információim szerint a műszaki szakok közül önök vannak most itt a legmagasabb pontszámmal. Na most ez hát nagyon sok feszültségnek a forrása, hogy a legegyszerűbb feszültséget mondjam az, hogy miért ti adjátok ki a diplomát, miért nem mi, mármint a villamoskar. És akkor ugye megy az állandó vita, hogy ez egy karközi képzés, vagy nem karközi képzés, mert az egész más, ha egy karközi képzésről van szó. Nem, ez a gépészmérnöki karra akkreditált képzés, és ennek egy borzasztó egyszerű oka van. Most a nyáron is volt ezzel kapcsolatban egy kis rövid adok-kapok a rektor úrral, meg kellett erősíteni a dékánunkat, hogy ha majd a villamosmérnöki karon lesz 4 szemeszter mechanika, statika, szilárdságtan, dinamika és rezgéstan, ha fognak tudni géprajzot olvasni, ha fognak tudni rajzolni, de ezek csak a legalapvetőbb dolgok, akkor esetleg el lehet kezdeni arról beszélgetni, hogy a villamoskar adja ki a diplomát. Addig nem. Önök tudnilik a mechatronikát választva, és ez lesz egyébként a mechatronika alapjai tárgynak a célja, hogy egy kicsi bevezetést adjon erre. Nem csak itt Budapesten, Magyarországon, mivel mi alapítottuk, és személy szerint nagyon sokat közreműködtem ebben, a szakot magát, tehát hogyha a tantervvel kapcsolatos gondok vannak, anyázás, minden, akkor azt elviselem, mert ez 90-es évek elején kezdődött ez, nem hirtelen csodaként valahonnan jött a külvilágból, hanem ennek voltak előzményei, tehát nyugodtan lehet ezzel jönni. Most már önök egyébként egy felülvizsgált és modernizált és hibáktól egy kicsit megtisztított, tényleg jobb tantervben fognak tanulni, mint az eddigiek, tehát mint a Bence Zsolték, aki az előbb itt volt. Tehát mert ez a felmenő időszak, vagy hát mondjam, most kezdődő szak, vagy most indult szak, ez már a felülvizsgálat utáni tantervvel van, de a nagy módosítások azért nem voltak, kisebb, apróbb dolgokat csináltunk benne egyebek. Nos, minden magyarországi egyetemen a gépészet az otthont, ad otthont tulajdonképpen a mechatronikának, a egész kifejezés is ugye úgy kezdődik, hogy meha, ami nem a mechanika tanszékre, meg a műszaki mechanikára utal, hanem arra az angol szóra, ami mechanics, és ami gyakorlatilag a gépészetet jelenti. Természetesen egy olyan gépészetről lesz szó, és erre vannak önök meghívva, amelyik gépészet, vagy amelyik, hát úgy szoktunk magunk között nevezni, hogy az intelligens gépek tudománya. Ezt sem mi találtuk ki, hanem van egy szakfolyóirat, majd fogják látni a képét, fölvetítem, ami korábban egy olyan alcímmel rendelkezett, hogy szabályozás, elektronika és informatika, vagy gépészet, szabályozás és informatika, most pedig az van az alcímében írva, hogy intelligens gépészet, tehát itt mindenféleképpen gépi berendezésekről van szó, gépi berendezésekről, amely gépi berendezések a villamosságtan, főként természetesen a gyenge áram, és az informatika segítségével intelligensé vannak téve. Hogy aztán egy kicsit ehhez kedvet is kapjanak, vagy el tudják dönteni tényleg, hogy ide akartam én egyáltalán jönni, vagy csak a szomszéd beszélt rá, vagy valamelyik haver, az tulajdonképpen most igazából nekem a feladatom, hogy ebben az előadás sorozatban egy tükröt tartsak önöknek. Egyrészről megmutassam, hogy mi is a mechatronika, tehát nyugodtan el lehet azon gondolkozni, hogy valóban ezt akarom csinálni, vagy csak a divatos hangzás és egyéb miatt, vagy nem tudom én mi miatt jöttem ide. Tehát ez az első lépés. A második lépés, a nagyobb része a társadalom, ha netántán lenne itt Rétköz utcai, tehát ne ott mondjuk a szakközépiskolás, van ilyen önök között? Most már egyre kevesebb alkalommal vannak, na mindegy. Akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenki általános gimnáziumból jött, ezért tehát nagyon kicsi a valószínűség, ha csak valakinek a családjában nincs olyan, és nem vitték el ilyen jellegű üzembe már látogatásra. Nekem a nagy törekvésem is eddig minden évben sikerült ezt megcsinálni a nagy létszám ellenére, hogy önök jelentkezve természetesen, mert egy cég ilyen, még a nagy világcégek se tudnak befogadni, tudom én, 100-valahány embert egyszerre látogatásra, kisebb csoportokban, de 3-4 céghez ki fognak menni, és gyárlátogatást fognak csinálni. Ennek a gyárlátogatásnak a benyomásai alapján majd egy esszét írnak, amit én aztán a karácsonyi időszakban a fa alatt végig fogok olvasni és értékelem. És hát természetesen a zárt helyivel, amit ennek az előadás sorozatnak a végén, az utolsó órán fognak majd írni, azzal együtt fog képződni tulajdonképpen egy félévközi jegyük. A gyárlátogatásnak is természetesen ez a célja, hogy szembesüljenek azzal, hogy tulajdonképpen hogyan is, mert nagyon széles körű és nagyon átfogó, majd itt példákat azért én fogok mutatni, hogyan is realizálódik ez a napi gyakorlatba, mégis legyen valami benyomásuk. Nem véletlenül mondom azt, hogy egy tükörtartás, ez végiggondolása annak, hogy tényleg jó helyen vagyok-e, mert úgy vannak kialakítva a tantervek, és ezzel nagyon-nagyon ragaszkodtam akkor még, amikor az Oktatási Bizottságban ez volt a feladatom, hogy ezt csináljam. Meg fognak lepődni, ha megnézik, meg lehet, mert le tudják pillanatok alatt tölteni a gépészkar honlapjáról. Szinte az elején egy-két kivételtől eltekintve kompatibilis, tehát a lényegi tárgyakat tekintve teljesen megfelel a gépészképzés az önökének. Akár egy teremben is ülhetnének, ez azért nem történik így, azért vannak többségében különválasztva, ahol nem sikerült még, az egy más kérdés, mert például mondjuk az elektrotechnikánál, az elektrotechnika alapjainál, vagy a elektrotechnika 2-ben, meg ilyen hasonlóknál egészen másképp kell majd például egy mehatronikással beszélni, mint egy gépésszel. A gépész számára ez púp a háton, önöknek pedig az egyik láb, tehát a szakmájuknak az egyik alapja. Tehát nyilvánvalóan más is tartja az előadást, és más stílusban. Az lehet, hogy a kódszáma ugyanaz, meg én, mint az Akkreditációs Bizottságnak a vezetője, hogyha valaki keresztbe akarja ezt engedélyeztetni, biztos, hogy el fogjuk fogadni, tehát ez nem múlik, mert azonos a tananyag alapjaiban, legalábbis 75%-ban, de ezért vannak különbségek. Tehát ezért van ez a szétválasztás. Régebben a matematika is szét volt választva, most azt nem tudtuk elérni az új tantervben sem, hogy a matematika önöknek 4 szemeszter legyen, három, hogy 4 legyen. A negyedik helyett a mi tanszékünk által oktatott alapvetően matematika alkalmazás technikájával foglalkozó téma lesz, majd fölvetítem, úgyis látni fogják a tantervet, ez pedig a rendszertechnika. Ez annyiban változtat majd, itt a operátor elméletről lesz szó, és hát általában a transformációkról. Ez a gépészek életébe kevésbé jön elő, önöknek viszont hát ez mindennapi kenyér. A komplex függvénytannal együtt a Laplace és Fourier transformáció az tényleg olyan, hogy hát ennek a nem tudása az gyakorlatilag lehetetlené teszi a szaktárgyak kezelését és megértését. Tehát ezek mondjuk az apró különbségek. Ezzel együtt, ha valaki úgy érzi, hogy ő inkább tényleg egy gyártástechnológia irányba, vagy egy géptervező irányba akarna elmenni, ezt gyakorlatilag az első 4 szemeszter után is nagyon könnyen még megteheti. Utána már nehezebb, mert akkor már egyre inkább megjelennek a szaktárgyak, tehát így, ahogy most itt a Bence Zsolt is itt volt, ez már tehát az elmúlt szemeszter is, tehát a 6. és a 7. szemeszter az szinte teljesen más, mint a gépészmérnöki karon, de addig ez a mozgás lehetővé van téve, és ez szándékos volt. Tehát ez szándékos volt, ez azért van, hogy önök kis ország vagyunk, nem lehet tudni, hogy milyen területen fognak kapni majd elhelyezkedési lehetőséget. Önöknek is, mint gépészmérnöki, hát hogy mondjam, alapképzéssel rendelkező bármehatronika szakos hallgatóknak, bárhol az iparban, és most a gépészmérnökök a legkeresettebbek általában, bárhol az iparban talajt tudjanak fogni. Tehát ha átmenetileg nem is lesz kifejezetten automatizálási téma, hanem mit tudom én, a gépészmérnököket tudják még az energetikai iparban is a legátfogóbban alkalmazni. Épp tegnap találkoztam egy régi hallgatómmal, a Mavirnél egy a villamos energiaellátásnál dolgozik, és kiderül, hogy a villamos energiaellátás nagy részét gépészmérnökök irányítják és csinálják. Az ember azt hinné, hogy ez egy villamos téma, de érdemes rámenni a villamoskari képzés honlapjára. Nem fogják elhinni, de úgy terveznek távvezetékeket, meg motorokat, hát egyébként az eléggé visszament már az ilyen jellegű, hát nyilván magyarországi ipari háttér is egy kicsit kisebb lett, azzal együtt, hogy itt Veresegyházan is turbinákat, nem tudom miket csinálják, és annak vannak villamos vonatkozása is. Képzeljék el, hogy a villamoskaron nincs a mechanikának semmilyen formája, száműzte a villanykar. Tehát ott csak villamos tárgyak vannak, elméleti villamosságtan, hálózatelmélet, ilyen, hát nekünk is lesz majd valami hasonló, de hát nyilván egy kicsit tömörítettebb formában, meg más szemlélettel. De hát én nem tudom, hogy hogy lehet például szilárdságra egy távvezeték oszlopot méretezni, hát ott nyilvánvalóan, na mindegy, nem akarom ezt részletezni, tehát a villamosságtanban is vannak méretek, meg gépi forgó berendezések, egy egyenáramú gép, csak a kommutátora lehet másfél méter például, ami hogyha elkezd forogni, akkor ott olyan energiák vannak jelen, hogy mindemellett azt kell, hogy mondjam, hogy mondom az új trend, és ez egyébként nem csak Budapestre jellemző, a villamosképzésből mindent, ami gépészettel kapcsolatos, az kipucolnak. Volt a gépészek oldaláról is egy ilyen törekvés, hogy a gépészet az vas, és itt ne keressen semmit az elektrotechnika és az elektronika, de miközben ez a nézet is azért jelen volt, hál' Istennek országosan, több egyetem összefogva létre tudta hozni, tehát meg tudta alapítani 101-ként, mert 100-at engedtek eredetileg, 101-ként 2000-es évek elején valamikor a mehatronika, önálló mehatronika szakot, aztán lett külön energetika is, és így a gépészkar most jelenleg például 4 szaknak a gesztora, 4 szaknak a felelőse, ugye alapvetően a gépészeti, mehatronika, az energetika és a terméktervezés. Tehát ezekkel a kollégákkal fognak önök találkozni, míg a villamosmérnöki karon jelen pillanatban csak 2 szak van, az egyik a villamosmérnöki, a másik az informatikai, tehát ott szűkebb, de hát nyilvánvaló utána ez szerte ágazik, ugyanúgy, ahogy például önöknek is a képzésében majd ebből a szakból több szakirányba el lehet mozdulni. Hát a háttérhez talán ennyit bevezetőképpen, és akkor, ha hagyja, mert időnként megsértődik a laptopom, hogyha nagyon sokáig nem foglalkozom vele. Nem tudom, hogy a fényviszonyok mennyire zavaróak ehhez a vetítéshez. De a nagyot nem akarom, mert akkor teljes sötét lesz. Hátul lehet azért ezt az ábrát még többé-kevésbé látni? Vagy próbáljak jobban sötétíteni? Na most rögtön a technikához azért valamit hadd mondjak. Egy pillanat, jön vissza. Csak talán így, jó? Csak azt írják le jegyzetbe, itt legalábbis ennek az előadásnak a kapcsán, ami a szlájdokon nincs rajta. Tehát amit én esetleg hozzáfűzök, lassabban mondok, vagy netántán majd, ezt látni fogják, a 8.-9. előadás táján a táblára írok. Mert ezt megkapják, egy kódszámot, egy kódjelet fognak kapni tőlem, és le tudják tölteni megfelelő időben. Úgyhogy ezt felesleges írogatni, mondom még egyszer, a kiegészítést tegyék csak hozzá, és hát nem az anekdotázásokat, mert annak nyilvánvalóan nincs különösebb értelme. És rögtön, amikor az órára néztem, eszembe jutott, hogy egy dolgot elfelejtettem önöknek mondani, de biztos a Cmerk tanár úr figyelmeztetett volna, hogy az első 7 héten csak 2 órában találkozunk egymással, tehát 10-től 12-ig. Ezt követően Kovács tanár úr jön a mi tanszékünkről, ő az informatika, tehát a rendszergazda, nem is tudom, minek hívjam őt, egyik atyamestere, ő pedig megjelenítési technikákra fogja önöket oktatni. Tehát addig nincs mehatronika alapjai gyakorlat. A 7. héttel ő lezárja a tantárgyat, tehát én kölcsönadom neki ezt az órát, ez mindig így van minden évben, és onnantól kezdve már 3 óra lesz, tehát 2 óra előadás, és rögtön utána ebben a teremben 1 óra gyakorlat. Egyig. De ez csak a 8. héttől kezdődően. És a 8. héttől kezdődően, illetve már lehet, hogy ez a 7. tájára is be fog nyúlni, attól függően, hogy hogyan kapok időpontokat, elkezdődik a gyárlátogatások sora. Reményeim szerint idén is. Némileg változni szoktak azért a cégek, hát hogyha valahol egy cégen belül, mit tudom én, november közepétől belső audit van, vagy valami hasonló, akkor ők nem hiszem, hogy túlzottan örülnének annak, hogyha ott megjelennének a fiatal, de lelkes kollégák. Tehát ehhez kell azért igazodnunk. Én hozok majd jelentkezési lapokat, ahol anyja neve, személyi szám, újraoltási bizonyítvány, mit tudom én, kutyának a neve, mindennek rajta kell, hogy legyen, mert ma már ugye ilyen biztonsági dolgok vannak a különböző cégeknél, és akkor önök jelentkezhetnek, aszerint, hogy melyikhöz laknak közelebb, vagy melyik téma tetszik jobban. Általában egy elektronikai iparral kapcsolatos, de mechatronikai berendezésekkel felszerelt céghez szoktuk kiküldeni önöket. Ez a Flex, kint a Napmátka utca 15. kerület, aki esetleg ismeri a környéket. Van egy orvosbiológiai témákkal, tehát orvosi műszergyártással foglalkozó cég itt a Fehérvári úton, ez a 77 elektronika, és a Festónak a Csillaghegyi úton lévő gyártó, illetve tervező üzeme. A Festóval még nagyon-nagyon sokszor találkozni fognak majd a későbbiekben, mert hát a mechatronikának a gépészeti automatizálás az egyik nagyon fontos építőköve, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogy önök azok a mechatronikások, akik egy nagyon nagy tárgykíméretben elektropneumatikát, tehát hogy mondjam, elektronikusan és programozható számítógépekkel vezérelhető, hát munkahengerekkel létrehozott különböző robotokat, stb. Meg fognak ismerni. Van ilyen laboratóriumunk, külön Festo akkreditált, ahol lehet bizonyítványt is szerezni külön kis pénzért, és akkor azt be lehet tenni, az önéletrajza nagyon jól mutat. Na például ez a gépészetben nincs. A gépészetben egy szakirányban a géptervezőknek van, úgy tudom, egy választható tárgyuk, ami ilyen jellegű. Megmondom őszintén, nem is nagyon értem, mert manapság már olyan céget, olyan gyárat senki sehol nem látott, ahol ne lenne vagy hidraulika, vagy pneumatika, hiszen ez annyira alapvető, hogy az automatizálásnak azok az esetei tartoznak ide, amikor véghelyzetek között kell valamit csinálni, működtetni. Ezek a úgynevezett pick and place berendezések, kis méretben is vannak nyilvánvalóan, tehát felveszem az alkatrészt és a megfelelő helyre teszem. Nyilvánvalóan ez a technika nem alkalmas arra, hogy tetszőleges pozícióba megállítson berendezéseket, ezért a klasszikusan például pneumatikát gyártó Festo ma már mechatronikai pozícionáló berendezéseket, ilyen gulyósorsós, meg fogasszíjas, vonalemes berendezéseket csinál, DC motorokkal mozgatja és szabályozza. Ez pneumatikusan rendkívül drága lenne. Nekünk van ilyen berendezésünk, doktoriában Smek tanáról pont ezzel szív most már évek óta, szóval nem biztos, hogy ez az út az igazán járható, mert rendkívül költséges és nagyon nehezen kézben tartható. Na tehát ennyit még a szervezéshez, mielőtt elfelejteném, hogy az első 7 héten, tehát csak 2 óra van, és utána lesz 3, első 2 előadás és 1 gyakorlat, akik a gyárba mennek, általában ilyen 16-18 fő szokott képezni egy csoportot, azokat nagyon nagy tisztelettel megkérem, hogy úgy menjenek, hogy azért kérjék meg a addigra remélhetőleg kialakuló baráti körből valakit, hogyha fontos dolgok elhangzanak az órán, mert nem fogjuk ezt 2-szer elmondani, akkor azt jegyzeteljék, írják le, mert hát az az előadási óra és gyakorlat az természetesen ki fog esni az életükből. A idő az úgy van kikalkulálva, hogy körülbelül 10 órakor innen elindulnak, majd itt fognak találkozni a vezetőkkel, és 2 óra tájra, 2:45-ra legkésőbb vissza tudnak érni. Tehát viszonylag rövidek a gyárlátogatások, mert az utazásra is időt kell természetesen szánni. Hát akkor csapjunk ezek után egy kicsit a dolgok mélyébe, és majd még az irodalomról, meg tanulási módszerekről, meg ilyen dolgokról is azért én menet közben beszélni fogok önöknek. meg egyáltalán, hogy mi is az, hogy egyetem, hát nyilván most már pár előadáson voltak, látták ezt, mi itt az oktatási stílus, hogyan kell erre felvérteződni, és mit kell csinálni. Egyébként ezért is tartom csodálatosnak, és nagyon-nagyon dicsérendőnek, amit a Bence Zsolték csináltak. Ez egy Győrből, a Révai Gimnáziumból jött csapat. Van itt Réva is? Mostaniak között? Nincs. Egy időben nagyon sokan jöttek. Ők találták ezt ki, hogy ne csak szakmai kirándulásokat, hanem ilyen segítést, ilyen tanulmányokban való támogatást is hát bele kellene ígtatni ebbe a szakosztályi munkába. Ez nagyon fontos. Tudnélik, én a családból is láttam ezt, magam példáján nyilvánvalóan tudom, de a családból is láttam ezt, a fiam nagy nehezen végre befejezte itt a műegyetemet, na nem gépész területen, tehát mindegy, de őnek is ez volt a fő problémája, hogy itt egy káposztafej volt. Tehát a gimnáziumban azért, akármelyik gimnáziumban is voltak, az osztályfőnök és a tanárok egy meghatározott idő után még egy 4 osztályosban is, tehát a 6 meg mit tudom, hosszabb idő alatt nyilvánvalóan megismerték önöket, és tudták, hogy most Kovács Józsinak azért olyan a, mit tudom én, az arca, mert otthon valami probléma volt, vagy hasonló. Na most ezt innentől kezdve nem csak Magyarországon, hanem Európa összes egyetemén el kell felejteni, itt önök káposztafejek. Ha kialakul idővel, ez nem az én értékrendem, ezt csak mondom. Hát a jelenlévők tudják, hogy nem így van, de én általában beszélek. Idővel természetesen, ahogy a szakmában előre haladnak, és mi is keresni fogjuk önöket, meg a különböző szaktanszékek, akik gesztorálják a szakirányokat, és fogják önöket. A mechanika tanszék, már a statika szilárdságtan idején, Stépán tanár úrnak, a dékánunknak van egy szokása, hogy a legjobbakra rárepül, és mindjárt maga alá gyűjti, mint egy kotlós. TDK, tudományos diákköri együttműködés céljára, amikor is egy-egy kutatási feladatban, ipari kutatási vagy elméleti kutatási feladatban egy oktató mellett 2-3 diák több szemeszteren keresztül a szabad idejében, hát természetesen ami még a diszkó mellett fennmarad, szabad idejében méréseket végez, számít, szimulál, csinál különböző dolgokat, és ezeket általában egy évben egyszer november táján az úgynevezett tudományos diákkori konferencián prezentálja. Ezek az emberek, akik vagy maguk jelentkeznek az érdeklődésük folytán, vagy pedig meg lesznek szólítva, ezek nyilvánvalóan jobban belelátnak egy tanszék életébe, és őket már keresztnéven szólítják, ha megjelenik a tanszék folyosóján. Ez nyilvánvaló. Hát én se azt mondom, hogy Bence úr, hanem azt mondom neki, Zsolti, mi van, meg stb. Pedig még csak harmadéves. De hát ehhez valamit csinálni kell. Tehát ez önmagában az, hogy itt ülök és passzív vagyok, az kevés. Ez csak egy tanács akar lenni, és itt ne várják el az oktatóktól azt, ilyen nagy létszámok mellett különösen, hogy a egyéni problémáikkal feltétlenül törődjenek. Különböző típusú embereket fognak találni itt, és nyilvánvalóan nem mindenki rendelkezik olyan születésétől magával hozott pedagógiai érzékkel, vagy ha mondjuk így empátiás készséggel, hogy beleélje egy hallgatónak, egy kezdőnek, egy újjának, vagy akárkinek a helyzetébe magát. Néha meg fognak sértődni, meg gorombák lesznek önökkel, meg nem tudom én. Akkor fognak olyanokat is látni, de ezt el kell nézni. Hát mondom még egyszer, ez egy sajátosság. Itt akik tanítják önöket, csak ilyen gyors talpaló pedagógiai tanfolyamokon vesznek részt, mindenütt, ugye óvodától kezdve gimnáziumig szükséges a pedagógiai végzettség, az egyetemen nem kell. Ez is egy furcsaság. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem kell ezen megsértődni, hanem ezt egy, mondom, nemzetközi adottságnak kell elfogadni, és ugyanilyen adottságként, hát tényként szeretném önöknek azt is mondani, hogy az egyetemünk most, hogy kutatóegyetem lett, amire nagyon büszkék vagyunk, hát hogy aztán ez az anyagi, amit ezzel pluszba kapunk, ez ellensúlyozza a dolgokat, ezt most én nem tudom, ezt nem tudom megítélni, még túl az elején vagyunk. De voltak korábban olyan hangok, amik azt mondták, hogy az oktatás az tulajdonképpen csak fele a tevékenységünknek, a fele a kutatás kell, hogy legyen. Hát azért ez így nem helyén való, ez még nyugaton sincs így, tehát ezek túlzások, valahol az egészséges egyensúlyt meg kell találni. De ez nem csak szólam, hanem ami miatt egy kicsit űzöttebbnek fogják látni az oktatóikat, az egyszerűen a következő. Hosszú évek óta, 1995 óta. A műegyetem a működéséhez, Tehát világítás, fenntartás, fűtés, fizetések, etc. etc. az államtól a költségek felét kapja. A másik felét mi saját magunk kell, hogy megtermeljük. Ezért tehát, amikor az óráknak vége van, akkor azt látják, hogy X professzor, vagy docens, vagy tanársegéd, adjunktus, nem tudom, mint az őrült elrohan, vagy nem is lehet őt megtalálni, mert bütyköl, valahol a laborban van, stb. Stb. Mert az nem úgy van, hogy az iparvállalatok azokat a témákat hozzák ide, amiket saját maguk is könnyedén meg tudnának csinálni, hanem azt hozzák ide, amin kamerán kívül mondom, szarakodtak 2 évig, és már valami határidő nagyon rájuk van égve, és akkor ide jönnek, hogy adj uram Isten, de azonnal, 2 hónap alatt. Lehetőleg nyáron, amikor minden oktató éppen szeretné kipihenni a nem tudom én miért. De hát ez menet közben is, évközben is van. Ez hatalmas teher, ha belegondolnak, mert ugye a Műegyetem felvállalta 95-ben, hogy kevesebb oktatót bocsátanak el, itt csak 51% lett elbocsátva, máshol sokkal több. Amikor én elkezdtem itt a pályámat 35 évvel ezelőtt, akkor egy oktatóra 4,3 hallgató jutott. Ez természetesen azt jelentette, hogy tudtunk kommunikálni egymással. Most 13 felett vagyunk. Tehát csökkenő létszám, növekvő hallgatói létszámok, az a finanszírozás nincs meg a háttérben. Nekünk magunknak kell ezt pályázatokból és ipari megbízásokból pótolni. Tehát ha néhol időnként olyanokat látnak, hogy mondom rohangálás, idegesség, meg nem tudom én mi, akkor tudják ezt be annak, hogy éppen az oktatójuk más egyetemeken, és egyébként mindig az oktatási vezetésben sajnos túl súlyban vannak a bölcsészek. Más egyetemeken, ezt tudom viszont a másik gyerekemtől, aki bölcsészkaron tanul, nem lehet egyszerűen az oktatókat megtalálni, mert mindenki megy a maga útján, és csinálja, és éppen mit, hát nálunk ilyen nincsen, mert eleve itt gyakorlatilag a teljes munkaidőt, és még azon felül is, hát én nem tudom, hogy magasán nyugdíjas vagyok, de aktív időszakomban volt-e olyan, hogy 10 óránál kevesebbet dolgoztam. És az ember még akkor otthon is folytatja, meg stb. Tehát ezt fogják látni, ezzel fognak szembesülni. Ez nem mentegetőzés akar lenni, csak egyfajta megértés kérése. Természetesen ennek van egy pozitív hozadéka is ezeknek az ipari kapcsolatoknak. Nyilvánvalóan az, hogy az ember látja az ipari problémákat, és rögtön az egyes órákon ezt közvetíteni is tudja. Tehát életszerűbb, nem valami elefántcsonttoronyból szónokolnak itt az oktatóik, hanem hát azért többé-kevésbé ezekkel a dolgokkal konfrontálódniuk is kell nap mint nap. Jó? Tehát ezt így lássák együttesen. És akkor ezek után, a bevezető szavak után, mert nem sokára már szünet lesz, nézzünk azért egy olyan diát, ami ennek az egész tudományterületnek a kialakulását próbálja egy kicsit reprezentálni, és itt gyakorlatilag egy rendkívül fontos dolgot látnak a képnek a jobb oldalán. Minden helyen egyedül egy európai iskolában eddig nem, de most ott is meg fogják ezt változtatni, a mechatronikát gépész alapképzésen indítják. Tehát ezen nem kell meglepődni. Akár Németországba, Franciaországba, Angliába, bárhova mennek, ez mindig gépészeti alapon van. Egyedül az én egykori iskolámban, a Dresdai Műegyetemen van villamos képzés, villamos bázison, meg is fogják ezt szüntetni, átállítják, mert nem működik. Tehát ott sem. Ezt valami miatt ezt az utat járták, de ez nem oké így. Azért van ez, tulajdonképpen lehetne ezt informatikai alapon is csinálni, de én a pályafutásom alatt és a mechatronikával a 80-as évek elejétől foglalkozom személy szerint. Én még ilyennel nem találkoztam, de ha önök majd találnak ilyet, vagy lesz esetleg önök között tiszta informatikus beállítottságú ember, baráti körben van ilyen, aki csak programozással foglalkozik. Szóval az a típusú ember, akinek egy kis szoba, ajtó, nyílás rajta, ott beadjuk a feladatot és az ennivalót, meg elviszük a anyagcsere termékeket, mert közveszélyes, tehát néha önveszélyes is. Nagyon sok ilyen barátom van, és kollégám is a mellettem levő szobákban 2 ilyen informatikus van, Tamás docens úr, meg a többiek. Nyugodtan, hangosan merem mondani, mert ők is mosolyognak ezen. Ez egy egész különleges emberfajta. Azért mondom ezt, mert ez itt megjelent. nemrégiben végzett informatikai adatbiztonság technikával foglalkozó, itt a villanykaros kis családi ismeretségből fiatalember, mondom neki, te gyere, és akkor itt segíts nekünk, így gyakorlatvezetés, meg stb. Hát egy darabig csinálta, aztán kezdtünk úgy beszélgetni dolgokról. Nagyon érdekes a hozzáállás. Tulajdonképpen ő azt várja egy mérnöktől, és egy klasszikus informatikus, soroljuk föl, hogy mi az input, mi az output, a középső részsel mi ne törődjünk. Tehát őt nem érdekli, hogy amivel foglalkozik, az most egy gépészeti, egy áramlástani, egy hőtani, vagy ilyen vagy olyan probléma, még az se, hogy villamos, mert nagyon érdekes, a villamoskaron képzett informatikusok nem tudják, hogy hogyan működik például egy tároló. Már úgy értem, hogy információtároló. Tehát, hogy egyáltalán milyen kapcsolástechnikai megoldásai vannak ennek. Szóval ezek furcsa dolgok, hogy hogy tudják ezt megúszni, vagy jó, hogy ezt megúszszák, ezt nem tudom. Tehát ez egy abszolút formális nyelvekkel, egy teljes elvonatkoztatással gondolkodó és élő emberfajta. Nálunk nem is ez a lényeg. Informatika alapon mechatronikát csinálni szerintem képtelenség, és mondom, én nem találkoztam vele, hát most ez már 30 év, tehát azért ez egy viszonylag hosszú idő, nem lehet őket megfertőzni, tehát nem érdekli, hogy mi van az adathalmazok hátterében. Elektronika és elektrotechnika az már más, tehát az egy, mondom, járták is ezt az utat Dresdában, az egy elképzelhető dolog, de a legjobb a gépészet. És majd a példákon látni fogják, hogy ez miért van így. Az elektronika az így egy picit félrevezető, természetesen ide tartozik az elektrotechnika is, a kettő között magyar nyelven is ugye az a különbség, hogy az elektronika a gyenge áramot és a kis feszültséget jelenti, az elektrotechnika pedig összességében az egészet, de főleg a teljesítményeket. Hát itt a mechatronikában azért ez gyakran majd elő fog jönni a hajtásrendszerekbe. Hát elérkeztünk az első órának a végére, és tekintettel arra, hogy itt rendkívül rossz a szellőzés, én arra kérem önöket, hogy mindenféleképpen menjenek ki a folyosóra, meg megpróbálunk majd itt még további ablakokat is nyitni, és akkor a szakmai részekkel fogjuk folytatni. Jó, tehát negyed óra múlva találkozunk. Jó, tehát akkor keresünk majd a terméktervezőknek egy konzultációs időpontot a gyakorlatokhoz. Most volt megint egy pici félreértés, még egyszer mondom, én most a második óra végén befejezem, és jön a megjelenítési technika, 2 órában Kovács tanárúrral, 7 héten keresztül. De én ide mechatronikát oktatni mindig szerdai napon 10-től 12-ig jövök, tehát de csak 2 óra. Utána viszont minden héten lesz gyakorlat, és így jön ki gyakorlatilag az előírt óraszám. Tehát visszakapom tulajdonképpen a gyakorlat számára a megjelenítési technikának az 1 óráját is, és akkor itt 4 órát fognak ülni mechatronika alapjain. 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat. Kínlódás. Jó, ebben lesz a gyárlátogatás is. Világos? Tehát ezt azért mondom, mert egy páran kérdezték, hogy akkor ez hogy is van. Tehát, mechatronika kialakulása. Nyilvánvalóan nem előzmény nélküli a dolog, és a villamosmérnök kollégák gyakran a szemünkre hányják, hogy tulajdonképpen ti nem csináltok semmi más, mint szabályozás technikát, korszerű szabályozás technikát, automatizálást. Igen, ezt csináljuk. Sőt, ha én akkor még élek, a 6. és 7. szemeszterben én fogom önöknek tanítani a mechatronika 1 és a mechatronika 2 tárgyat, addig is fogunk méréstechnika kapcsán találkozni, de a mechatronika 1-ben tulajdonképpen az egész szemeszterben a tárgyban arról lesz szó, hogy technikai, gépészeti, fizikai rendszerek 5+2 van ilyen, mert az egyiknek van még 2 alrendszere, tehát összesen 7 rendszert, közös matematikai nyelven fogunk leírni, azért, hogy önműködő szabályozó rendszereket tudjunk valamilyen módon létrehozni. És a nagy különbség a villamosmérnöki szemlélet, hozzáállás, majd itt fognak ilyen szlájdot is látni, és a mechatronikus hozzáállás között az alapvetően pont a rendszerekre való rálátásban, kezelésben lesz, mert önök még nem ismerik, de majd rengeteget fognak azzal a problémával találkozni, hogy most amit lerajzoltak, a terméktervezők ezt jól tudják, az egy miféle alkatrész akar lenni, mert nem egyszer előfordult villamosmérnök kollégákkal beszélgetve, hogy lerajzol egy ilyet, nekem is azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ez itt a terhelés. Mondom, mi ez a darab lemez? Mert a terméktervezők tudják, hogy ez forgástest, attól lesz, hogyha megjelennek a nézetvonalak, és megjelenik egy tengely, ami körül lesz forog. Mert ami eredetileg itt szerepelt, ez egy lemez alkatrész. Hát mondjuk még tehetünk ide ilyeneket, ugye még géprajzból így csináltuk a tengelyt eltörve, meg hasonló. Ez valóban valami, ami egy dög nagy tárcsa lehet, egy tengely végen és forog. Na most ennek a rendszertani megközelítése, ez borzasztó egyszerű. Ez tényleg egy ilyen integrátor típusú valami, egy borzasztó egyszerű dolog, és akkor hát ehhez egy pillanat alatt, hát mi ebbe a probléma ide egy szabályzókört tervezni. Csak éppen a drága villamosmérnök kolléga elfelejtette hozzátenni, hogy ez nem lebeg a levegőben, mint Mohamed koporsója. Drágáim, terméktervezők tudják, hát itt minimálisan a csapágy hiányzik. Hát mitől fog ez a tengely ott? Mi beszélünk majd ilyenről a mehatronikában, hogy mágnesesen lebegtetett mehatronikus csapágyazás nagy fordulatszámokra, 30 ezer fölötti fordulatszámra, ami gépészeti eszközökkel nem oldható meg. De alacsony fordulatszámon ott is egy gördülő vagy egy siklócsapágy tartja a rendszert. Hát az a minimum, hogy egy ilyen szerkezethez még ez is hozzájön, és akkor innentől kezdve ez már nem egy integráló jellegű elem, hanem egy egytárolós, mert van egy diszipatív elem benne, és egy nem egyszerű differenciál egyenlet írja le, ráadásul nem lineáris differenciál egyenlet a működését. És a szemléletbeli különbség, mondom, azon felül, hogy egy ilyet odarajzolnak, ami mondom egy lemezalkatrész, tehát ezt, hogyha egy szaki a kezébe veszi, akkor ezt úgy értelmezi, hogy megkérdezi öntől, hogy akkor milyen lesz ennek a lemez vastagsága, mondjuk 2 milliméter, és akkor ő nekiáll, és megkérdezi még, hogy acélből vagy részből vágjam ezt ki. Ez a rajz pedig itt azt fogja jelenteni, hogy van egy tengelyvég, és azon egy tárcsa. Hát jó, ez egy kicsit szélesre rajzoltam, de valamiféle forgó alkatrész. Na most, ilyen alapvető problémák vannak a megközelítéssel. Hát ezért kell gépészeti alapon oktatni a mehatronikát, mert gépi berendezéseket fogunk szabályozni. De ha azt nem tudom lerajzolni, és ha nem tudom a rajzot elolvasni, és ha nem tudom, hogy egy szervomotor, egy utána kapcsolt hajtómű, majd gépelemekből fognak ilyeneket tervezni, egy azután következő speciális kiegyenlítő tengelykapcsoló, egy golyósorsos mozgását alakító is rajta az asztal, már hetedrendű nem lineáris differenciál egyenlettel írható le. És akkor ugye mehatronika egybe, azt fogom önöknek provokatívan mondani, ugye hát azt szokták mondani a szabályozás technikusok, hogy a mechanikai terhelés az vagy egy integráló jelleg, vagy egy egytárolós, vagy egy kéttárolós. És végig is fogjuk vinni, és minden egyes alkalommal, amikor megjelent az átviteli függvény, vagy a valamelyik matematikai modell, akkor azt mondom, kollégák, nézzék meg, tényleg ennyi. De 2 órányi egyszerűsítés után jutunk el oda. És a nagy kérdés az az, amikor az életben ilyen feladatokkal majd találkoznak, az adott esetben egyszerűsíthetem-e ezt a feladatot ilyen szintig, vagy nem? Mert a bonyolultból kell kiindulni. Ez a legvége, amikor ilyen primitívé válik a dolog, és akkor meg lehet nézni automatizálással foglalkozó tankönyveket is, villamoskari kiadott tankönyveket, fellapozzák, és akkor vannak benne ilyen étlapok. Így néz ki a szerkezet, akkor ennek ez a matematikai modellje. Satz per kb. Hogy a közelítésnek azért. És most mielőtt valakiben az a gondolat ébredne, hogy itt most a Huba ilyen gépészkari sovinista hangokat, meg gépész sovinizmust viszi de bele a dolgokba, azoknak el szeretném oszlatni a elképzeléseit, vagy a, hogy mondjam, az ilyenfajta előítéletét. Én is villamosmérnök vagyok, tehát tudom, hogy miről beszélek, és tudom, hogy mi a probléma, és nagyon örülök neki, hogy most jelen pillanatban a gépészmérnöki karon 3 vagyunk, akiket a gépészkar befogadott, ugye, és hát a tanárai lehetünk, a mi tanszékünkről még a Lipovszky tanár úr vele is gyakran fognak majd találkozni, kevés viszonylag a villamosmérnök képzettségű, itt ezen a területen mindenféleképpen ez nyilvánvalóan szükséges és alapkövetelmény, hiszen amint ott látják, a gépészethez hozzáadott rész az valamilyen módon azért a villamosságtanhoz kapcsolódik. És hát nagyon sajnos, hogy az informatika, bár az egész informatikának manapság már tulajdonképpen villamos hálózatok és villamos jelek a háttere, a műszaki háttere, ez nem mindig volt így, erről majd beszélni fogok önöknek. Ezzel együtt az informatikusok általában csak magukat, a szimbolikus nyelveket és magát a programozást értik alatta. Tudja-e valaki, hogy az informatika más bázison is elképzelhető? Hallottak-e már ilyenről? Tehát most nem csak biológia, ugye most itt lehetne a Roska tanár úrék kutatásairól utalni a Pázmányon. Valamikor volt ilyen, hogy fluid technika, nem is olyan nagyon régen, a 70-es években, nagynyomású levegő segítségével, és különböző speciális elemek segítségével képeztünk le tranzisztorokat. És tárolókat lehetett csinálni, és hasonló dolgokat, légsugárt, nyomáskülönbség segítségével egy fúvókából kilépő légsugárt irányítani lehet. Lehet, hogy nem hallottak ilyenről, tehát ez az a fluid technika. Hát egy ilyennel egy kis elektronikai, logikai kapcsolást létrehozva, például egy autóbusznak az ajtónyító vagy ablaktörlő, tényleg az ablaktörlő volt a legjobb pofább szerkezete, az körülbelül akkora volt, még nekem fényképen van róla, mint majdnem ez a teljes asztal. Kérdés ezek után, hogy miért nem pneumatika van mondjuk a telefonjukba, vagy a, hát ez a kérdés ma már fel sem merül, de volt egy időszak, amikor ez. És ebben milliókat, ábermilliókat öltek bele ezekbe a dolgokba. És amikor én gimnázium után általános műszerészetet tanultam, tehát szakmát tanultam még az egyetem előtt, akkor pedig műszerészként mi még mechanikai szerkezeteket használtunk informatikai feladatok elvégzésére, bütykös mechanizmusok, tengelyek, speciális tárcsákkal, meg egyebek, terméktervezők biztos láttak már ilyeneket, végeztek el matematikai funkciókat, szorzást, összeadást, és a többi, és a többi. Nálunk a tanszéken még látható egy vitrin alatt egy olyan Mercedes gyártmányú mechanikus számológép, amit az optikusok használtak sugárátvezetés számítására. Egy projekt befejezése után rakódtak az izom csoportok azért, mert hát ha nem volt villamos hajtása, akkor kézzel kellett ezt tekerni. Óriási a változás. Mi itt a lényeg, ami a gépészet feladata, a makrovilággal való kapcsolattartás, ez alatt azt értjük, hogy valami gépészeti berendezést mozgásba hozunk, és ezt a mozgást mérjük, és az előírásnak megfelelő értéken tartjuk. Most lelki szemeik előtt egy robot jelenjen meg például. Alapvetően ma már nyilvánvalóan úgy tervezzük és építjük meg, és ez az életükben teljesen természetes, ekkora változás ment végbe, hogy ami nem a gépészet feladata, tehát az információ szerzés, adat továbbítás, adatfeldolgozás alatt most értsünk itt olyat, hogy például logaritmálás, integrálás, tehát különböző matematikai műveleteket, ezt nyilvánvalóan az elektronikának kell elvégeznie. De majd látnak itt egy ábrát, amit, amire nagyon büszke vagyok tulajdonképpen, mert ezen az egy ábrán lehet a legjobban érzékelni, hogy a klasszikus gépészet és a mechatronika között mi a különbség, tehát mire vannak itt meghívva, és mi az, amit nem tud átvenni a villamosságtan, amit nem tud átvenni az informatika. Az még egyszer mondom, a makrovilággal való valamilyen módon kapcsolattartás, és ebbe bele kell érteni majd a méréstechnikának azt a részét is, amire azt mondjuk, hogy szenzortechnika, tehát a fizikai mennyiségek villamos jelekké történő átalakítása, illetve vice versa. Ezzel együtt vannak szituációk, természetesen mind a mai napig, amikor önök nem is gondolnak rá, csak akkor, amikor most óra után elmennek egy kisebb helységet keresni, és mit tudom én, most ne az elektronikus szelepekre gondoljanak, hanem azokra a WC-tartályokra, ahol még húzó van. Az egy értéktartó, szabályozott rendszer, ahol az információ mechanikus karátét segítségével megy tovább. Ez egy egyszerű arányos szabályozás, ez egy szabályzókör. Hát ugye van egy úszó, és amikor eléri azt a meghatározott karállapotot, akkor lezár a szelep. Vannak most már ilyen elektronikai akármik is, de azért ezek az elektronikus szelepek elég hamar tönkre szoktak menni. Mindig ilyen helyeken azért, ahol nagy, hát hogy mondjam, igénybevételnek vannak kitéve, ott még azért ez van. Tehát nem azt mondom, hogy nem létezik mechanikus úton információ továbbítás és mérés tisztán mechanikusan, ahol ez a robosztussága miatt észszerű és célszerű, ott megvan. Hát akkor neki sokkal több pénze van, az elektronikus WC-t szerez magának, és ott még zenét is hallgathat, meg füstöt is ereget, meg nem tudom, hogy mi mehet, tudom. Olyan dolgokat lát az ember, csak pénz legyen. Na, tehát alapvetően a gépészetből indulunk ki, és ezt a szemléletet majd látni fogják, hogy micsoda vadhajtásai vannak ennek, majd most, ja igen, ezt az ábrát, na, hol vagy? Akarom mutatni, és akkor itt egy pillanat. Lehet, hogy kitöröltem, minden lehetséges. Igen, vagy később jön. Nem az, amit már láttak az alapokból. Aha, jó, sokkal hátrább van. Na most... Ez is az, hogy keresgélem a dolgot, ez azt mutatja, hogy ez az anyag, amit itt kapnak, hiába van ilyen, hogy első óra, második óra, meg nem tudom, ez egy segédlet. Tehát itt lapozni kell majd a tanulásnál előre-hátra természetesen benne, de azt alátámasztani, hogy mi tulajdonképpen, vagy hogy értjük azt, hogy alapvetően gépészeti berendezések intelligensé tételéről van itt a mechatronikában szó, azt itt ezen a példán lehet a legjobban látni. És arra mondom, erre vagyok a legbüszkébb, mert ezt itten fáradtságot nem kímélve magam dolgoztam ki. Középpontban itt egy halvány vonal van, sárga vonal, ami ugye itt elválasztja a két területet, és jól lehet látni, hogy a klasszikus gépészet az így egy kicsit így el van nyomva. Stépán tanárónak ez roppantul tetszik. A mechatronika az lényegesen nagyobb. Nem azért, mert kevésbé fontos, középen is meghúztam volna a vonalat, de nem fér el az a másik marhaság, tehát nyilván ezért van. De a lényeg az a krumpli-szerű valami, ami középen van. A tömegek, tehetetlenségek valamilyen kapcsolatban egymással. Mit értünk ez alatt? Ha önök láttak már életükben egy szerszámgépet, például egy esztergagépet. Az esztergagép sem monolitikus, nem egy darabból áll. Zárójelbe zárva az ultraprecíziós esztergák kőágyazaton egész másképp vannak fölépítve. Egy hagyományos öntött vas szerkezetre gondolok, és a hozzátartozó dolgokra. Minden csavarkötés, minden egyes részlet, tulajdonképpen rugalmasság, veszteséges rugalmasság, ezzel majd fognak foglalkozni, tiszta rugó nincsen, húgtörvény, ott majd látni fogják, hogy a feszültségnyúlás között bizony fáziskülönbség van, tehát van veszteség, és egy csavarkötés még ha százannyira is merev, 17-en, 18-on, mit tudom én, newton per méter ugye a rugómerevség, akkor is különálló tömegek valamilyen módon egymáshoz csatlakoznak. Még ráadásul egy olyan helyzetben, vagy egy olyan szerkezetnél, mint például, ami itt az ábrákon, az egyik ábrán szerepel, például ez egy pozicionáló asztal, itt is már megint ugye kéne géprajzot tudni olvasni, terméktervezők előnyben vannak, alulfelül így a hasát látjuk ennek, egy-egy gördülő vezetéken, azok a kis pici kis piszkok, ott azt jelentik, hogy ott egy sikló csapágy van, mozog az asztal, és egy golyósorsó van középen, egy anyával csatlakoztató, itt egy tengelykapcsoló, hajtómű, motor, stb. Ez egy klasszikus példája valamilyen szerszámgép pozicionáló asztalnak, akár maga a munkadarabot hordozó tárgyasztalnak, akár a szerszámmozgatásnak, és így tovább. Ezek nagyon merev rendszerek, de itt rugalmasságok vannak egymás mellett, tehát például magának a hajtóműnek fogrugalmassága, tengelyrugalmassága, megjelenik a tengelykapcsolónak a saját torziós rugalmassága, az orsónak, modellezni fogjuk mechatronika egyben, négy rugalmassága van, tehát annak az egész átalakító rendszernek. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, most itt egy ilyen Móriczka ábrát rajzolok önöknek, minthogyha különböző tömegeket, a rugót így szoktuk rajzolni ugye a mechanikában, a csillapítást pedig így, a térben, több irányban veszteséges rugalmasságok kötik össze. ez általában egy ilyen absztrakt, teljesen elvonatkoztatott modellje, jobb esetben ezek azonosak, egyébként ezek a rugóértékek más esetben nem, itt is lehetne ezt még tovább folytatni. Na valami ilyesmit kell ez alatt elképzelni, absztrakt módon, mert hát a valóság az itt a képeken majd látni lehet azért egy kicsit más, de a dinamikában általában így szokták rajzolni, hát ez nem azt jelenti, hogy ilyen formájú a tömeg, ez akármilyen lehet, ez csak úgy általában úgy odarajzolnak valamit a mechanikások, majd fogják látni, és akkor az a tömeg. Vagy egy pöttyöt tesznek, és akkor az a tömeg középpont, tehát az a súlypontja, és akkor innentől kezdve így. Na most, amennyiben mondjuk 10 ilyen tömeg van, meg 10 rúg, akkor innentől kezdve, hát ez egy nagyon összetett lengő rendszer, és hát önöket dinamikában és rezgéstanban azzal fogja boldogítani a műszaki mechanika tanszék, hogy egy ilyen rajzot fölvázolnak, és akkor valamiféle sárga nyíllal jelzett erőgerjesztéseket, elmozdulást, gyorsulást, stb. Rátesznek, és akkor az önök feladata az, itt ezek az aláhúzások azt jelentik, hogy itt vektormennyiségek vannak, tehát itt térbeli mozgásokról van szó, hogy meghatározzák egy röpke kis zárt helyi keretében néhány perc alatt, mert ugye miért ne, az elmozdulás, sebesség, gyorsulás vektort, erővektort, és ugyanezt a forgásnál, tehát szögelfordulást, szögsebességet, szöggyorsulást, és a forgató nyomatékokat minden irányban, ahogy úgy tetszik, és akkor kis mátrix, tenzorszámítás, jobbra-balra, pillanatok alatt ugye megy a dolog. Igen. Mert a kérdés az úgy hangzik, hogy a gerjesztések hatására, és ez a gépészeti alapfelvetés, mekkora és milyen irányú lesz a mozgás, milyen erők és milyen nyomatékok lépnek fel. Ezzel foglalkozik a műszaki mechanika. Ezzel szemben a mechatronika kérdésfeltevése pont a fordítottja ennek. És így lehet a legjobban megérteni, hogy mit keres itt az elektronika, mit keres itt az informatika. Mert ugyan a középpontban továbbra is ugyanazok a tömegek, tehetetlenségek, meg bonyolult, összetett mechanikai rendszer van, de... És itt a de. Nagyon rossz szint választottam, nem tudom mennyire lehet látni, előírás az, ami itt kérdés volt. Tehát egy pozicionáló asztalnál, egy szerszámgépnél, egy robotkarnál, ugye, adok egy parancsot annak a robotkarnak, hogy emelje föl ezt a nem tudom én mit, és tegye oda le, akkor az elvárhatóan, de ez mechanikai rendszer, csak éppen motorok vannak benne, meg különböző mozgásátalakítók, most ez lényegtelen, magában a robottechnikában most nem akarok bemenni, csak a példát akarom mondani, hogy fölemeli, a magazinból kiveszi, a helyére teszi. És hát ennek lehetőleg gyorsan kell végbe mennie, és hogyha szabályzókör van, akkor egy bizonyos feltételrendszer mellett bizony előfordulhat olyan, hogy fölemeli, és akkor valami ilyesmi keletkezik. Most ezzel pozicionálni, elhelyezni valamit, mondjuk egy kis IC-t betenni valahova, úgy nehéz lenne, nem festeni lehet vele. Például, de ez a robot alkalmatlan lenne erre. Hát elő van írva, hogy milyen dinamikával, milyen gyorsan és milyen pontossággal működjön az a mechanikai szerkezet, tehát milyen pályát írjon le X, milyen sebességgel, milyen gyorsulással, mekkora erők lépjenek fel, vagy ugyanez forgórendszerbe, vagy a kettő együtt. Ez az előírás. Az, ami itt korábban kérdés volt, az a mechatronikában a cél. És itt nálunk úgy hangzik a problémafelvetés, mekkorák legyenek a gerjesztések, hogy ez teljesüljön. Hát nyilvánvaló ez nem úgy fog működni, hogy Józsi bácsi odáll az asztalhoz, és akkor a másik végén, mit tudom én, Attila, és akkor Attila még adj egy kis kakaót a motornak, hogy jöjjön még ez. Hát ez világos, hogy ez nem így megy. Azért kezdem ezzel, mert azt az embert, aki a pozíciót ellenőrzi, az erőket ellenőrzi, stb., azt helyettesíti a szenzorok világa. A szenzor elnevezés, ez méréstechnikából tőlem majd jövő ilyenkor, igen, ha még élünk, ugye, vagy én inkább, hallani fogják, egy kicsit félrevezető. Mert a szenzor az egy mérőeszköznek a lelke, de egy szenzor azt nem mondja meg önmagában, hogy milyen fizikai mennyiséget lehet vele mérni. Mert például egy nyúlásmérő bélyeges szenzorral erőt, gyorsulást, nyomást, hadd ne mondjam, egy csomó mindent meg lehet mérni, tehát a szenzor maga, csak a mechatronikában az idők folyamán kialakult rossz megnevezés, de kénytelenek vagyunk még a tantárgyukat is így nevezni, lesz egy ilyen, hogy szenzortechnika, mert hát ez a nemzetközileg elfogadott. Én inkább azt mondanám, hogy időben változó mennyiségek mérése, vagy méréstechnika, tehát tök mindegy, de ez egy kicsit azért több, mert még egyszer mondom, a szenzor az csak a lelke a jel átalakítónak, a mérő átalakítónak, de hát ez nemzetközileg így van elfogadva. Ami alatta megjelenik, nem véletlenek a színek se, próbálom ezt így szájbarágosan csinálni, az már nem sárga, az már zöld, mert a bemenő mennyiség, és itt van az első schnittfläche, az első találkozási felület a gépészet és a villamosság között, a jel átalakítás. Minden gépészeti mennyiségből 7 ilyen lesz majd párban, összesen 14, villamos jelet kell létrehoznunk ahhoz, hogy a villamos jel megfelelően kondicionálva, tehát átalakítva a mai világban már természetesen digitális információvá, a szabályozóban, nevezzük ezt processzornak, a szabályozóban összevethető legyen azokkal az előírásokkal, amely előírásokat azokra a mennyiségekre vonatkoztatva én egyáltalán fontosnak tartok. Ez a feladata tulajdonképpen a szabályozó előtti úgynevezett különbségképzőnek, hát jobb lett volna, ha szétválasztom, de ez nem segíti most itt a megértést. Általában itt arról van szó, hogy vagy egy mikrokontroller van egy egyszerűbb esetben, tehát egy lebutított számítógép, vagy egy nagyobb problémánknál nyilván egy komplett számítógép van, ez esetek többségében azért felesleges. És ez a számítógép a megadott algoritmus szerint ugyancsak digitális, majd később analóggá átalakított, tehát itt egy digitál analóg átalakítás is végbe megy, megint csak más a szín, nézék, meg itt már ilyen koszosabb sárga. Ad parancsokat, de hát nyilván az analóg aktuátoroknak analóg módon, a digitális, mert vannak azért digitális aktuátorok is, ott megmaradunk a digitális parancsformáknál, a többségében azért itt van egy digitál analóg átalakítás. Megint egy olyan, hát hogy mondjam, részegységre kerül a villamos jel, ami újra egy schnittfläche, újra egy találkozási felület, de most ezúttal a villamos oldal és mechanikai oldal között. Na most ez már nem tárgya a gépészetnek. Sem az aktuátor technika, sem a szenzor technika. És az aktuátor technikából mondhatnának a villamosmérnökök, hogy egy csomó dolog hozzájuk tartozik, a különböző motorok. Ha akarom gépészet, ha akarom villamosságtan, én azt mondanám elektromechanika, mi annak idején ezt így is tanultuk és csináltuk, de mindenféleképpen energiaátalakítókról van szó, és tisztán egy szemlélettel ez nem kezelhető. Tehát itt együttesen kell nézni a villamos és a mechanikai részeket, mert ezek teljes kölcsönhatásban vannak egymással, majd fognak itt látni ilyen példákat, ahol az időállandónak mondjuk a kiszámításánál, vagy a meghatározásánál, ez tényleg csak így előrevetítése a dolgoknak, egymás mellett van egy harmadrendű rendszernél édes társaságban, például egy M per K, erre majd lengéstanban, dinamikában rögtön nyálcsorgással, igen, ez a rezonancia frekvenciához és az időállandóhoz szükséges képlet, ugye a tömeg és a rugómerevség. Lehet, hogy Stépán tanár úr ide C-t fog írni, de az is lehet, hogy S-et fog írni. Ezeken a dolgokon, a jelöléseken nem kell meglepődni. Ő elmondja, hogy ez a stiffness, ugye a merevség miatt van ez a jelölés. Csak nálunk az automatikában azért használjuk a K betűt, mert akkor, amikor megjelenik majd a rugónak az impedanciája, ez nem ohmos ellenállás, ez egy impedancia, ez egy mechanikai impedancia, ezzel vagyunk többek, mint egy villamosmérnök. Egyébként ugyanúgy Z-vel jelöljük, és ez a rugó, tehát ide egy kis K betűt teszek. Ha ezt használnám rövidítésnek, akkor ez jelenne meg, és akkor egy átlag hallgató, vagy akire ránéz, azt mondja, hogy hát akkor egyszerűsítsünk, és ez egy. Ugye? Tehát a jelölés néha mellékes dolog, de nálunk a mechatronikában, majd itt menet közben ezt látni fogják, nem mellékes. Ezért lesz például a szögsebességre, mi nagy omegát használunk, a mechanikában Stépán tanár úr kis omegát. Igen ám, de hogyha a szögsebesség frekvencia függését akarom érzékeltetni, akkor rögtön bajba kerülnék ezzel a módszerrel, mert akkor a műszaki mechanikán szokásos jelölés miatt, akkor ez lenne. Ugye, hát ez egy nonsens. Látni fogják majd így menet közben már a mechanizmusok alapjainál is, hogy nem véletlenül vannak itt ilyenfajta jelölések, ahol lehet, hogy nyilván mi is átvesszük és használjuk, de nemzetközileg akár német, akár angol irodalomban azért ezek így szoktak megjelenni. Tehát mechatronika, MPRK, ez egy tömegrugó rendszernek, egy másodrendű tömegrugó rendszernek alapvető lengéstani probléma, az időállandó négyzetét jelenti, és akkor, tehát ennek a dimenziója egyébként szekundum négyzet lenne, és mivel mechatonikai rendszerekről van szó, hogyha itt van benne villamosságtan, képzeljék el, hogy így édes barátságban megjelenik mellette, és ez lesz így egy együttható, az induktivitás per ohmos ellenállás. Hát hogy kerül az oda? Hát ez lesz az, amire megpróbálunk majd a mechatonika egy során valamilyen módon választ kapni, hogy milyen módon vannak ezek a különböző rendszerészek egymással kölcsönhatásban. Az aktuátoroknál, tehát mondjuk a motoroknál vitathatatlan, hogy az részben villamos dolog, de az aktuátoroknak van egy olyan csoportja és családja, például a pneumatikus és hidraulikus munkahengerek, ami tisztán gépészeti. Tehát ott ez egy tényleg egy nagyon tág felület. A szenzoroknál, én majd a műszertechnikában, illetve méréstechnikának hívják most már önöknél, a méréstechnikában ezt el fogom kezdeni az időben változó mennyiségek villamos mérésénél, a jel átalakításokat, aztán majd folytatják a szenzoroknál, lesznek ilyen laborgyakorlataik is, és a többi, és a többi. Erről beszéltem az elején, hogy igyekszünk fenntartani azért ezeket még kellő színvonalon, hogy ott azt fogják látni, hogy a mechanikai mennyiségeket villamos jellé alakítjuk, analóg vagy digitálissá, és az aktuátorok esetében a villamos bemenő jeleket mechanikaivá, például egy motor esetében forgató nyomatékká, amivel ezzel a forgató nyomatékkal utána valamit csinálni fogok. Egy lineáris motor esetében, ilyen példa is lesz majd, egy merülő tekercses lineáris motornál nem forgató nyomaték jön létre, hát lineáris motor egyenes vonalon. Akkor nyilván erő keletkezik, tehát ezzel az erővel fogom tudni piros nyíl befolyásolni a tömegeket és tehetetlenségeket. A kettő között az a különbség, ugye, hogy a tömeg a translációs mozgásokra, a tehetetlenségi nyomaték, hát úgy kellett volna írni, az pedig a forgó mozgásokra vonatkozik. Jó, tehát ezt az ábrát azért hoztam előre, hogy itt mindjárt az elején érzékeltetni lehessen, hogy a klasszikus gépészeti kérdésfeltevésnek a középpontjában is nyilván a gépészet áll, és nálunk is ugyanaz, még szinte színre is ugyanaz volt, de azért álljon meg a menet, van a kettő között egy kicsi különbség. Ha én visszaemlékszem a saját pályámra, én is ezt tudom önöknek mondani, hogy valóban, amikor a 80-as években akkor még nagyon nehéz volt az átjárhatóság nyugat és kelet között, az első mechatronikai konferenciát rendeztük Balatonfüreden, itt az egyetemi üdülőbe, hát keleti országokból, kelet-németországok, stb. Jöttek a kollégák. Kezdtük kapizsgálni, nagyon nehezen hozzáférhet, a internet akkor még nem volt. Nehéz egyébként ilyenkorú embereknek ilyen dolgokról beszélni, mert azt hiszik, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy beütöm a Google-ba és megkeresem, hogy akkor mi a francról beszélt itt az illető. Tehát ez valamikor úgy volt egy doktori cselekménye, hogy végig kellett járni az európai egyetemeket, mert a könyvtáraknak az anyaga se volt elérhető. Hát ma már internetről mindent el lehet hozni. Ez fizikailag el kellett menni és ellenőrizni, hogy amit én most kitalálok, az tényleg újdonság ahhoz a fokozathoz, vagy nem újdonság. Szóval ez sokkal nehezebb volt a régi időben, de ez nem annyira régen, mert ugye 80-as évekről beszélek. Felvetődött egy ilyen konferencián, hogy hallottatok ti már arról is, Japánban ez és ez és ez és ez. Na most mi is történt Japánban? Hát Japánban az történt, és ezért van a mechatronika tulajdonképpen az egykori finomechanika optika tanszék, mert ez volt a mi tanszékünk korábbi neve, hosszú-hosszú időn keresztül, 1957-ben alapították a tanszéket, a tanszék elődjét, a finomechanika és optika tanszéket. 69-ben egy olyan japán kolléga, akivel lehet, hogy találkozni is fognak majd, mert Korondi professzornak a japán, tehát tokiói munkatársa, ugye együtt szoktak dolgozni, gyakran ide jön Budapestről is, meg Korondi tanáról kimegy. A doktoriában egy teljesen automatikus fényképezőgépet kellett ennél a Yaskawa Corporation-nél csinálni, és hát amikor ez az eszköz megszületett, amelyik a fény, a távolság, mérésére alkalmas szenzorokkal, valamint annak a bizonyos iris blendének, meg az időzítőnek az állításához szükséges kis miniatűr aktuátorokkal rendelkezett, és volt benne egy akkori viszonyok között, hát okosnak számító, hát mikrokontrollernek még nem lehet nevezni, de egy ilyen kis programozható eszköz, akkor hát minek tituláljuk ezt, és ez a, akkor még fiatalember azt találta ki, Harashimának hívják egyébként, hogy akkor legyen ez a mehatronika, ugye, mert ez hát mechanikai berendezés, de optikai célú, tehát fényképezőgépről van szó, kiegészít tulajdonképpen szenzorokkal, aktuátorokkal, intelligenssá teszi, és akkor innentől kezdve 69-től 16 évre, tehát egész 1985-ig, ez védve volt ez a kifejezés, hogy mehatronika, nem lehetett használni semmilyen célra. Ahogy aztán 85-ben ez felszabadult, robbanásszerűen szerte a világon, először megjelentek ilyen nevű tantárgyak, aztán ezt követően megjelentek ilyen nevű tanszékek, és eljutottunk odáig, hogy a 90-es évek végén például a Varsói Egyetem gépészmérnöki kara mehatronika és mechanika tanszék, kar lett. Tehát ott gyakorlatilag, vagy gépészet tanszék, kar. Tehát például eleve ez a gépészeknek a neve, mert a korszerű gépészet tulajdonképpen valamilyen módon azért nem zárhatja ki magából semmilyen módon az ilyen szabályozott rendszereket, informatikát és a jelfeldolgozást. És hát nyilvánvalóan az volt a cél alapvetően, hogy minél intelligensebb berendezést hozzunk létre, hát ma már ugye tudják itt a fényképezőgépek táján, hogy mi minden van, és azért kezdtünk el mi foglalkozni ezzel, ennek a 80-as évekbeli kis kelet-európai konferencia, hát hogy mondjam, javaslata alapján, mert a mi tanszékünk foglalkozott egyáltalán a fényképezés technikával. Az elődei között Bárány akadémikus úr, meg hadd ne soroljam, nagyon sok olyan, például a tükörreflexes kamerát, amit később a Pentakonnak el kellett, át kellett adni, az itt a tanszéken született, meg hasonló dolgok. Tehát a fényképezés technikának itt voltak nyilván hagyományai, a mi tanszékünkön készült a 70-es évek vége fele a MOM közreműködésével az első magyar hologram, és ilyen hasonlók, szóval nyilvánvalóan nekünk kellett ebben az irányban a leggyorsabban mozdulni, és jellemző az akkori feltételrendszerre, akkoriban én még tanársegéd voltam, hogy felkínálták, hogy kap a gépészmérnöki kar egy akkori időben hát nagyon komolynak számító számítógépet, egy második generációs számítógépet. Tudja valaki ezt, hogy második generációs? Tehát a ferrit tárolók itt még kis gyűrűk, ferrit gyűrűk, amin keresztül három drótot húznak át. Egyébként ezt nők csinálták, készítették, mert néhányszor 10 mikronos szálakat kellett áthúzni, hát egy férfi 10 perc után egy ilyet odavág. Ugye ezt ilyen női bérmunkába készítették. Hát képzelhetik, hogy mekkorák voltak ezek. Maga a számítógép, ez a második generációs számítógép, ami körülbelül a tizedét tudja annak, mint ez a laptop, egy akkora teremben volt, mint ez az előadó terem. Külön operátorok voltak hozzá, lyukszalagról, lyukkártyáról hallott már valaki. Na jó, tehát kaptunk egy ilyet a gépészkar, akkor még 21 vagy 22 tanszék volt a gépészmérnöki karon, most csak 10 van, senkinek nem kellett. Egyedül a mi tanszékünk fogadta be, és itt az AE épületnek a földszintjén, most a ronda barnára van festve, ha mennek át a D épület fele, megláthatják jobbkész felé, ahol az áramlástan is van, ott a földszinten került az elhelyezése, és a mi tanszékünknek volt az egyik részlege. A mechanika tanszékről, most lehet, hogy már nyugdíjban van Új József tanár úr, volt az első, aki véges elemszimulációkat csinált, és az áramlástan tanszékről az akkori tanszékvezető Szentmártoni tanár, meg Vajna tanár úr, ezek használták ezt, a többiek papírkréta analitikus megoldás. Ha most belegondolnak abba, ugye itt a változásokra mondom, hogy nyilvánvalóan az intelligencia, meg hogy könnyítsen meg a munkámat, ma már egy összetett gépészeti berendezést senki sehol nem számol ki analitikusan, hanem mindenütt a véges elem programokat használják, vagy a Kozmoszt, vagy az Anziszt, önök nálunk az Anziszt fogják tanulni. A szilárdsági méretezéshez, az alakváltozásokhoz, még dinamikai problémákat is meg lehet vele oldani. Mert nincs erre idő, mert a megbízójuk, a most már nagy tőkés, ugye, nem fizeti ki azt, hogy jön ott, jó, és akkor még konstans variálások, módszer, jaj, nem lineáris differenciál egyenlet, elfajult, meg innen. Adna maguknak olyan elfajulást, hogy vissza se találnának a munkahelyükre. Erre nehet, foglalkozzanak vele a matematikusok, adjanak egymásnak ezért fokozatot, meg dicsérjék egymást, de ez nem az önök feladata. Tudni kell, hogy mi van a háttérben, mert ha nem viszik ezt végig, ha nem mutatják önöknek meg kisebb, egyszerűbb feladaton, hogy mi is történik kézi számítással, akkor nem tudják, hogy a rendelkezésre bocsátott program, amit végül is felhasználnak majd, mint felhasználók, hogy az egyáltalán értelmes dolgot számított ki, vagy nem. Ez egy óriási felelősség. Ez az egész szimulációs problémának a lényegére mutat rá, hogy utcáról jött embereknek, nulla mechanikai vagy egyéb ismerettel rendelkező embereknek nem lehet ilyen programot odaadni, mert nem tudja, hogy amit esetleg, jó, beadom az adatokat, megnyomom a gombot, enter, és akkor számít. De mit? Jók voltak a peremfeltételek, meg egyáltalán a modell, meg hadd ne részletezzem, tehát nyilvánvalóan végig kell ezeken a lépéseken menni, de a számítástechnika, hogy ekkorát fejlődött csak a gépészkar életében, nem tudtak vele úgy igazából eleinte mit kezdeni, aztán az áramlástanosok és a mechanikások voltak az elsők, akik végül is rámozdultak, meg az egész bérszámfejtés még annak idején ezen ment. Hát mondom, ez a szörnyű volt egyébként a technika maga, tehát így lehet embereket az informatikáról leszoktatni. Ezt ugye el tudom mondani, mert az adatszallagot, a programszallagot végtelen hosszú így tekercsekkel, meg stb. És akkor egy elektromechanikus lyukasztó berendezéseken ment át, és akkor volt, mit tudom én, 25 kilométernyi adatszalag, meg programszalag, és valahol volt egy paritáshiba. Tehát mit tudom én, a stancoló nem ütött ott ki, mert 8 vagy 7 kódjukból állt akkoriban ez az ASC, meg a 1-es, meg 2-es kód, mindegy, lényegtelen. Ha nem volt az ember jó kapcsolatban az ott lévő operátor hölgyekkel, névnapon csokoládé, ez az mit tudom, akkor így visszalökték, és akkor vihetted a francba a papírtekercset, újra az egészet lejukasztani, meg nem tudom, hogy hol találsz ilyen izét, akkor március 15-dik előtt lelakatolták két héttel az ilyen adatelőkészítéket, hogy nehogy röplapokat gyártson valaki. Na szóval nehéz volt a számítástechnika, mondom, de hát ezen már túl vagyunk, ma már hála Istennek ez mind rendelkezésre áll, és gyakorlatilag nagyon sokszor a mechatronikai rendszerekben ez bele is van építve. Hát hol látnak ma már olyan fényképező gépet vagy kamerát, amiben ez nincs benne? Tehát valamilyen módon a számítógép nincs integrálva. Ez egy nagyon érdekes kép, amit itt látnak. Nem kell ezt se lerajzolni, de érdemes majd, amikor le tudják tölteni, és otthon egy kicsit elgondolkoznak ezen. Megint ez egy hát optika tanszék nyilvánvalóan, hogy a vén hülye ugye kéket pirossal párosít, aztán alig lehet látni. Izerman professzornak, aki Németországban a mechatronika egyik atya volt, most már 80 fele jár, a Mechatronics című folyóiratban megjelent hát cikkét fordítottam én le, és tömörítettem, hogy az 1900-as évektől kezdve tulajdonképpen hogyan néz ki a gépészet fejlődése. Hát most valahol ugye a 80-as éveknél tartunk, illetve hát most már úgy értem itt az én ábrámon, vagy az ő elképzelésében, de hát itt ez most ment már tovább. Az egyes fontos fázisok mellett megjelennek a felfedezések. És ezek azok a felfedezések, amelyek a gépészetre természetesen hihetetlen változásokat indukáltak, és az eredmények itt külön ebben az oszlopban látszanak. Hát ma már ugye a gépkocsi az, ami a biztonságtechnikát, a klímát, a motorrezsimet, a stb. Tekintve a legmechatronikusabb berendezés. Minden iskolában, minden egyetemen azzal kezdik, hogy a mechatronika a gépkocsi. Egyébként most már ott tartunk tényleg, hogy nem is tudom házilag én sem ezt a szaropet sem megjavítani, mert régen bütyköltük a Trabantot konyhaasztalon, meg nem tudom, és ezzel nem lehet már mit kezdeni, mert diagnosztikai berendezések kellenek hozzá, nem? Hát akinek az édesapját találta, nem mondjuk már, hogy nem látták, hogy... De az egész, de mondom, a biztonság a kipörgésgátlótól kezdve az égvilágon minden szenzorokkal, aktuátorokkal ellátott rendszer, ez adja, vagy ez mutatja a legjobban, hogy mit is jelent a gépészet, mert amikor vitatkozni szoktunk egymás között gépészek és mechatronikások, hogy most tulajdonképpen akkor most ez hova sorolható, akkor nagyon egyszerűen meg lehet kérdezni, de most meg tudsz te egy olyan autót konstruálni, mint gépész, ami tiszta vas, plusz még a gumi, itt a J-épületben láthatják a csonkaféle kocsit. Tükör van alatta, alá is lehet nézni, ott semmi villamosság nincs, még a ilyen karbidos valami lámpa van benne, tehát ott tényleg nincs villamosság. J-nek a földszintjére majd menjenek be, nézzék meg. Egy eredeti ilyen csonkaféle gépkocsi látható. Hogy egy modern gépkocsi úgy nézzen ki, hogy az gumival együtt, ugye mondjuk az egész vas maga a gépkocsi test, és mindenféle ilyen csatlakozó kardánok, meg kábelek, meg nem tudom én mi, és akkor van egy utánfutó, és ott van, ami villamos. Láttak már ilyet? Mert én még nem láttam ilyet. Hát szóval nyilvánvaló, hogy ez egy képtelenség. Nem lehet ma már a gépészetet leválasztani, vagy szétválasztani a villamosságtól. A kettő együtt van. Nagy méretben is együtt van, és kis méretben is együtt van. Itt az egyik szlájdon ezt látták is, és itt megjelenik ilyen kifejezés is, majd több helyen a mechatronikában, hogy a integráltság, a nagyfokú integráltság. Tehát ha a gépészetet vagy a villamosságot a konstrukcióból leválasztom, a megmaradó rész semmire nem használható. Azt legfeljebb színes fémgyűjtésre föl lehet ajánlani valami. Szóval, mert ilyen kifinomult, ilyen fejlett már a technika, és ez nem csak makró, hanem mikroméretben is így van. Majd a következő alkalommal aztán egy picit részletesebben ezt végig fogjuk venni, meg hozok példákat is. Itt vannak ezen a bizonyos szlájdgyűjteményen, sőt, olyan mechatronikai példát is kiválasztok, megint ugye a tanszék finom mechanikát, ez csak azért nekem is az a szívem csücske, hát meg nehezebb dolgokat nem lehetne ide cipelni, ugye? Fogok olyan eszközt hozni, 5-6-ot, amit körbeadunk, és meg is nézhetik, hogy tényleg mit jelent az, amikor a gépészet, a villamosság és az optika egybe van úgy integrálva, hogy külön-külön, egyes elemeivel, hát alkatrészként esetleg lehet valamit csinálni, vagy kilóra eladni, de semmi másra nem használható. Hát ezt szántam bevezetésnek, és akkor jövő héten szeretettel várom önöket megint 10 órakor, próbáljanak most regenerálódni, meg hát magukkal vinni valamit az instrukcióimból, hogy hogyan is kell itt az egyetemen tanulni, és hogy kell az ötteni oktatókat elviselni. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!